Jó estét kívánok az aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok a stúdióban, itt van Kozma Imre, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat alapító elnöke, a beszélgetést felvételről hallják. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. Sűrű napjaik vannak, mert hogy most ünneplik, gondolom, a Szeretetszolgálat 25 éves újraalakulását is, a kelet-német menekültáborokat is, meg hát még rengeteg mindent. Sűrű napjuk volt?
Igen, nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, hogy azokról beszélgethetünk, ami a mi életünket kitölti, hiszen a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat egészen sajátos életszemléletet jelenít meg, képvisel, jelenít meg, és nyilvánvalóan az, ami a mi számunkra fontos, meg vagyunk arról győződve, hogy ez fontos a másik embernek is, fontos a nemzetünknek is. Valóban sűrű napjaink vannak, ez az évforduló bizony rengeteg emberrel hozott bennünket össze, és nagyon sok kérdéssel találkoztunk, nagyon sok feladatot is kaptunk ezekben a kérdésekben is, és ezeknek a találkozásoknak nyomán, és úgy gondolom, hogy a visszaemlékezés is, meg a konkrét ünneplés is sajátosan formálja az elkövetkező esztendőknek a feladatait és munkáját.
Szétreszíti a keblüket a büszkeség, amikor a német kancellár videóüzenetben mond a német nép nevében köszönetet az Ugligeti táborért? Ez milyen érzés?
Azt gondolom, hogy talán várható volt. Hiszen bizonyos értelemben a németek még nem válaszoltak a 25 évvel ezelőtti történésekre. Olyan értelemben igen, hogy Kohl kancellár úr, aztán a külügyminiszter úr és néhány nagy ember köszönetet mondott, de úgy személyre szólóan, egy szervezet felé, egy nemzet felé, rajtunk keresztül, ez az első alkalom, mi meglepődtünk. Valójában nem vártuk. Ugye mi ezt a mostani ünnepet a befogadás napjaként ünnepeljük, mert hogy 25 évvel ezelőtt, augusztus 14-én nyitottuk meg az első tábort, és ezt a napot mi elneveztük a befogadás napjának, amellyel szerettük volna kifejezni azt, hogy mi is motivált bennünket, mi feszítette a keblünket, és azóta minden évben ezen a napon ünnepeltünk, és valójában az volt a legfőbb motiváció, hogy megköszönjük a Jóistennek azt, hogy megtehettük azt, amit akkor megtettünk. És nekünk ez a értelmezés pontosan elegendő volt, valójában egyedül maradtunk ezzel az ünnepünkkel, de nem is biztos, hogy ezt meg kellett osztani másokkal. Örültünk volna, ha németek is jobban azonosulnak ezekkel, nem azért, mert nekünk volt szükségünk az ő esetleges köszönetükre, hanem azért, mert valószínű, hogy ők is gazdagodtak volna ezáltal. Tehát a kancellár asszonynak az üzenete rendkívül nagy öröm, és mi úgy vesszük, hogy most hangzott el először valami olyan, amit mi már megtapasztaltunk a Jóistentől.
A hazai állami és egyházi hivatalosság is magára hagyta egy kis az elmúlt 25 évben ezt a történetet? A befogadás napját? Hogy ez?
Igen. Gyakorlatilag ez a Magyar-Máltai Szeretetszolgálatnak az egyéni ünnepe volt. Azért küldtünk meghívókat, néha-néha egy-egy ember oda került hozzánk, de valójában különösképpen nem azonosultak ezzel. Tudták azt, hogy miről van szó, azt is elkönyvelték, hogy ezek megtették akkor valóban azt, ami a nemzetnek is fontos volt. Ezt tudták a politikai vezetők, és a kapcsolatainkban azért bejött az elfogadásuk, bejött az ő igenjük. Az egyháziak részéről nem volt ilyen magától értetődő, talán azért, mert hiszen az egyháznak ez a küldetése. Minden egyházi személynek igazából ezen az úton kell járni, amelyen a magyar-máltai szeretett szolgálat is jár. Ez egy missziós út, minket egy sajátos küldetéssel elindítanak az emberek felé. Azt gondolom, hogy akkor 25 évvel ezelőtt ez egy izgalmas találkozásban teljesedett ki. Mi elindultunk, mások megjöttek, és ebből a találkozásból lett egy nagyon, nagyon izgalmas eseménysorozat, a keletnémeteknek a befogadása, a keletnémetekről való gondoskodás, az életüknek a kísérése, és ez a figyelmet jobban ránk irányította, de valójában az egyháznak ez a küldetése.
Az számít, hogy ha jól tudom, most Erdő Péter bíboros prímás is ott volt?
Igen, mindenképpen nagy öröm volt a számunkra, hogy bíboros atya is megtisztelt bennünket, és velünk együtt adott hálát, hiszen minden hálaadás euharisztia, és minden euharisztiának, minden ilyen ünneplésnek van egy vezetője, és az, hogy ezen a 25. évfordulón a Magyar Egyház vezetője vezette a mi euharisztiánkat, a mi hálaadásunkat, ez mindenképpen a szervezetnek a megbecsülése, a szervezet szolgálatának az elismerése, tehát ez, ami számunkra egy nagyon nagy öröm volt, és igazából még azt is szerettük volna, hogy lássa, hogy honnan is indult el ez a máltai munka, hiszen ennek a bölcsője a zugligeti közösség volt, ahol olyan emberek épültek föl, ahol olyan emberek élete jelent meg, ahol ezek az emberek a határaiktól már régen megszabadultak, és ezeknek a keletnémeteknek meg szerencséjük volt, hogy éppen ezekkel az emberekkel találkoztak ott. Nem véletlen, hogy ott jött létre az első menekült tábor. Szerettük volna, hogy a bíboros úr is lássa azt, hogy egy élő egyházközség milyen csodákra képes. És azt gondolom, hogy ez az örömét is jelentett, hogy ezt láthatta ott.
Honnan vették, hogy emlékszik vissza a bátorságot arra, hogy befogadják az akkor úgynevezett baráti keletnémet NDK állampolgárait, akikről tudva levő volt, hogy nem akarnak hazamenni, de azt is tudtuk, hogy a Német Demokratikus Köztársaság egy agresszív állam, amely még a saját polgárait is lőtte a határon. Honnan vették a bátorságot, hogy odaálljanak melléjük?
Most lehet, hogy túl nagy szó, amit mondok. Jézus Krisztus tett bátorrá bennünket. Nem gondoltunk arra, hogy mi most bátrak vagyunk. Arra sem gondoltunk, hogy valami nagy kockázatot vállalunk. Egyszerűen találkoztunk ezzel az ember tömeggel, és ezek az emberek, azt már tudtuk, hogy milyen elhatározással indultak el, mit hagytak maguk mögött, mit égettek fel maguk mögött, és milyen lélekkel vannak itt. És ugyanakkor azt is láttuk, hogy azért itt bizonytalanságban voltak ezek az emberek, mert el lehet indulni nagy erővel, de azért fogyám az erő, az ember, ahogy megy az úton, azért energiát fogyaszt, és bizony azt is láttuk, hogy ezek az emberek valamiképpen vártak is embert. Vártak embereket, akik nem mennek el mellettük, hanem odafordulnak hozzájuk, megszólítják őket, és azt gondolom, hogy a mi keresztény küldetésünk egyszerűen erre késztetett bennünket. Tehát nem gondoltunk kockázatvállalásra sem, nem gondoltunk különösképpen valami bátor megnyilatkozásra sem. Láttuk, hogy emberek vannak itt, akiknek szükségük van egy másik emberre, mert az embernek a vigasztalója, az embernek a segítője csak a másik ember lehet. Itt tapasztaltuk meg egészen mélyrehatóan, hogy bizony az ember gondját, baját, problémáit anyagiakkal és evilági körülmények ilyen-olyan változtatásával nem lehet megoldani. Az ember problémáinak a megoldásában csak a másik ember tud segíteni, és ez a segítés alapvetően azt jelenti, hogy az ember a másikra igent mond, a másik embert elfogadja, a másik embert beengedi az életébe, és ezzel tudomásul veszi azt, hogy egymáshoz alkalmazkodni kell, nekünk figyelni kell arra, hogy ezek az emberek mit szeretnének, mire van szükségük, és nekünk ez mibe kerül, elsősorban áldozatra gondolok, amikor azt mondom, hogy mibe kerül, tehát ez egy feladat volt a mi számunkra, de nem kiosztott feladat, hanem amit az élet elénk hozott. Ilyen feladatunk van nap, mint nap, csak akkor ez egy olyan helyzet volt, amire jobban odafigyelt a világ.
Ma már megint van negyedszázados gyakorlatuk ebben a segítésben, de akkor honnan tudták, hogy kell csinálni? Ez egy szakma. Ilyesmit világszervezetek csinálnak gigantikus költségvetéssel és gyakran sok hibával. Honnan tudták, hogy kell hozzákezdeni?
Hát ugye ez a világ, amelyben mi élünk, valóban szakmai alapon foglalkozik az emberi problémákkal, az emberek kérdéseivel. Már mikor ezt a szót hallom, hogy szupervizor, akkor már valami félelem száll meg valamilyen fajta tiltakozás. Nem azt akarom ezzel mondani, hogy nincs szükség ezeknek az embereknek a munkájára, csak ilyenkor mindig arra gondolok, hogy mi mindennel találkoztam én magam is életem során, és arra gondolok, hogy a zugligeti közösség fölépült minden fajta szakmaiságot mellőzve, mi egyszerűen csak egyfelé fordultunk, a Bibliát vettük a kezünkbe, és magunkhoz engedtük azt, amit Jézus ilyen egyszerűen mondott, hogy szeressétek egymást. És az ember lelkileg készült arra, hogyha vállalja azt, hogy a másik embert szereti, ez azt jelenti, hogy kiszolgáltatja magát az ember. Ezért nagy-nagy kockázat maga a szeretet. Hiszen nem tudom azt, hogy kit ajándékozok meg a bizalmammal, az elkötelezettségemmel, a gondoskodásommal, és az ember csak azt remélheti, hogy ebből valami jó sül ki. Nem arról beszélünk, ami közben vereség és veszteség, hanem az eredményt nézzük. Az eredmény nem arról szól, hogy minden precíz és minden pontosan sikerül, ó nem. De egy biztos, aki nem magára gondol, aki emberi kapcsolataiban a másikra figyel, akkor ebből csak jó lehet. És igazából az a zugligeti közösség, amely a máltai szeretet szolgálatnak a bölcsője, az a zugligeti közösség pár év alatt nőtt fel. Akkor, amikor én kvázi büntetésképpen Zugligetbe kerültem, akkor egy álmom megvalósításában is reménykedtem. Arra gondoltam, hogy akkor most felépíteni itt, ezen a helyen, a nulláról vagy a semmiből azt a fajta közösséget, amit mi keresztény közösségnek, hívő közösségnek gondolunk, és ez egyszerűen azt jelenti, hogy a keresztény közösség életéhez hozzá tartozik az ember karitatív elkötelezettsége, hozzátartozik az ember életéhez, a közösségen belül elsősorban. Jézus is azt mondta, szeressétek egymást. Az egymás iránti elkötelezettségben kell az embernek megerősödni, És ha ez megtörténik, ha ott az embernek van tapasztalata, hogy mibe is kerül ez, és ugyanakkor az embernek van élménye, mégpedig öröm, mert ez örömet jelent, és az embernek igen nagy szüksége van erre az örömre, ami akkor születik meg a szívünkben, amikor valakiért áldozatot tudtunk hozni, hiszen akit szeretünk, szinte keressük azt, hogy mit tehetünk azért, hogy a gondjait, bajait megoldjuk, illetve keressük az alkalmakat, hogy tudunk neki örömet szerezni, mert ki akarjuk fejezni az érzéseinket, hogy érte vagyunk, vele összetartozunk. Na most itt fölnőtt egy ilyen közösség, és ezekre az emberekre hivatkozhattam akkor, amikor a Magyar Máltai Szeretetszolgálat szervezésébe fogtunk.
De ugye az a közösség, az, amikor a Máltai Szeretetszolgálat újjalapult, és a német menekült hullám elindult, a kettő között csak néhány hónap telt el.
Igen.
Az én emlékeim szerint. Ez a közösség néhány hónap alatt megtanulta azt, hogy segíteni jó, és hogyha a kerület szegényeinek tud segíteni, akkor jöhet még 40 ezer ember, és majd nekik is fog tudni?
Én 1977-ben kerültem Zugligetbe.
Ja, hogy nem a Máltai Szeretetszolgálat, nem a máltaiak nevében indította el.
Nem.
Hanem a 20 év kellett hozzá.
Nem. Bizony, ez egy egyházközségnek a műve. A Máltai Szeretetszolgálat is egy egyházközségnek a műve. Nem lehet úgy szervezeteket létrehozni, hogy írunk egy köriratot, meghirdetünk valamit, és hívunk embereket, aki ezzel valamiképpen azonosul, ezzel a célkitűzéssel, akkor jöjjön, akkor értekezünk, és tárgyalunk arról, hogy mit is szeretnénk, és akkor megalakul az egyesület, vagy az alapítvány, mindegy, hogy mit mond az ember, no nem. Így biztos, hogy nem lehet. Azt hiszem, hogy nagyon sok vereség ebből származik, mert az emberekben van egy késztetés, mert az emberek szívesen mozdulnak, hogyha megszólítják őket, csak azért mások a vágyok, és más a helytállás. Tehát gyakorlatilag itt egy 10 éves előtörténete van a Máltai Szeretetszolgálatnak. Mi megtapasztaltuk azt, hogy mire képes egy közösség. Hogy néz ki egy közösség, ahol a tagokra számítani lehet, ahol az, akinek segítségre van szüksége, az mindig számíthat arra, aki mellé áll. Tehát fölnőtt ez a közösség, mondhatnám így is, létrehoztuk az első szociális hálót, ez még a kommunista évtizedekben volt, ennek talán az a pikantériája, hogy ez akkor volt, amikor engem egyfolytában figyeltek, és különböző kihallgatásokra citáltak, de erről én soha nem beszéltem a munkatársaimnak, meg a többieknek, ezt a fajta szervező munkát és ezt a fajta irányt, ami egy közösség létrehozása volt, abszolút nem befolyásolta, mert más az én egyéni ügyem, az én egyéni gondom, legfeljebb a közösség arra volt jó, hogy ott én mindig meggyógyultam. A közösségben mindig új erőt kaptam, és ezek a megpróbáltatások, amiket MS jelentett, Ezek szinte egyszer csak nem is számítottak.
Milyen hatással volt a zugligeti közösségre a világhír, amikor az összes világtelevízió igazából őket mutatta?
Ez megint egy sajátos dolog, ugye az argentin televízió volt olyan nap, amikor 162 tévéstáb volt ott. Hát hihetetlen. Vagy amikor a kelet-német konzul óhajtott találkozni a menekültekkel, nem volt egyszerű ezt megszervezni, akkor 51 néhány televízió volt kíváncsi erre a találkozásra, tehát ez egy sajátos helyzet volt, és az argentin televízió mondta, hogy a római Szentpéter templom után most azt a templomot mutatjuk, amelyet az emberiség legtöbbször látott. Tehát, hogy így mondjam, valóban a világ érdeklődésének a látókörébe került a Zugligeti templom, és a templomon keresztül a közösség is. Nagyon érdekes ezzel a kérdéssel, hogy mit keres itt ez a sok televízió, ez a sok rádiós, ez a sok újságíró. Egyszerűen tudomásul vették, és senkit nem érdekelt. Azt hiszem, hogy pont ez jelentette a közösségnek az érettségét, hogy ők nem interjú alanyként akartak megfelelni, nem is foglalkoztak ezzel, hanem a dolgukat tették, hogy aztán milyen hír lesz ebből, az már annak a felelőssége, aki a híreket továbbadja.
Aggódtak egy pillanatig is, hogy milyen hír lesz abból, hogy keletnémetek tízezreit menekítik? Csak nem. Jó hír lehetett ebből, nem?
Ha az evangéliumra gondolunk, akkor ez csak jó lehet, mert, ahogy már előbb mondtam ezt a mondatot, megtettük azt, amit akkor megtehettünk. Oly sokszor gondolok erre, egyszerűnek tűnik ez a kijelentés, de a világunkban, amikor a régmúlt eseményekre, történetekre gondolunk, hányszor hallja az ember azt, hogy akkor nem tették meg azt, amit meg kellett volna tenni, azért könnyű a felelősségre vonás is, 30 évvel, 50 évvel, 70 évvel visszamenőleg, és könnyű ilyeneket mondani. Egy kicsit talán, ami lelki erőnket növelte az, hogy valóban, akkor mi úgy gondoltuk, hogy ennyit tudunk tenni.
Érdekelte önöket, hogy államok érdeklődésének középpontjában állnak? Németország, akkor még Nyugat-Németország, a meglehetősen agresszív Kelet-Németország, itt volt mellettünk a Szovjetunió, az utolsó pártállami magyar kormány, úgyhogy bonyolult politikai helyzetben voltak.
Nagyon nagy szerencsénk volt, hogy akkor nagyon bölcs politikusai voltak Magyarországnak, legalábbis a mi szemszögünkből nézve. Az, hogy nemzetközi kapcsolatokban hogy és mint bűvészkedtek és tették a dolgukat, mi ezzel nem foglalkoztunk, illetve azért ehhez az eseményhez kötve egy kicsit később azt láttuk, hogy a magyar kormány, és azért ez aztán pár nappal a tábornyitás után nagy erőt adott, hogy a magyar kormány nem toloncolta vissza ezeket a menekülteket. Ez volt az első reménysugár, ez volt az első bátorítás, de a kérdésre, ha válaszolni akarok, akkor azt mondhatom, hogy egy unikum, vagy egy olyan felismerés volt elsősorban a számomra, hogy egy olyan helyzetben vagyunk, amikor a politika és a politikusok nem óhajtanak bennünket felhasználni. Nem óhajtanak tőlünk valami olyat, hogy a politika szolgálatába álljunk, hanem egyszerűen látták és tudomásul vették azt, amit tettünk, sőt, Németh Miklós majdnem minden este lejött a táborba, soha semmi utasítást, kérést nem fogalmazott meg, maximum annyit, hogy rendben van minden, igen, örülök. Körülbelül ennyi volt a politikussal való találkozás. Ugye a külföldi politikusokkal is találkoztunk, nagyon, akkor Európa politikusai szinte itt adtak találkát egymásnak. Csak azt láttuk, hogy mindenki mosolyog ránk, mosolyog felénk. Valószínű, az ő számukra az volt fontos, hogy a munkának ezt a részét, hogy ezek az emberek elláttattak, ezek az emberek gondoskodó szeretetben éltek, ez az ő számukra fontos volt, hogy aztán ők a politika irányát hogy határozták meg, vagy miről beszéltek a jövőt illetően, ezt nem osztották meg velünk.
hírek következnek, utána minden folytatjuk. Kozma Imre, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat alapító elnöke, ez a Réna vendége. Kozma Imre, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat alapító elnöke, az Inforádió Arénájának vendége, a beszélgetést felvételről hallják. 25 év telt el az első zugligeti tábor kinyitása, megalapítása óta. A közösség azóta is, a zugligeti közösség él és virul?
Már nem én vagyok annak a közösségnek a vezetője, természetesen. Nyilvánvaló minden közösség más, a vezetője meghatározza a közösségnek az életét. Én örömmel látom, hogy ez a közösség él és virul ma is, úgyhogy ennyi az, amit én ezzel a kérdéssel kapcsolatosan mondhatok, hiszen a Máltai Szeretetszolgálat nem ennek a közösségnek a tartozéka ma már.
Ma már mit adott Magyarországnak, a Magyar Köztársaságnak a német menekülők ügye, ahogyan önök, nem mi, mert mi nem vettünk benne részt valamennyien, ahogyan önök bántak velük? Mit adott?
Én azt gondolom, hogy egy egészen sajátos értékelését jelentette ez a magyaroknak, a magyar nemzetnek, hiszen ez az akció, ez történelemformáló volt. Ez történelmi feladat volt, amit a Jóisten úgy látszik, hogy bizalmát belénk helyezve megengedett. Hiszen olyan a történelem, ahogy és amilyenné formáljuk mi emberek, Isten lehetőségeket ad, és ha az ember a lehetőségekben jól teljesít, ha a helyén van, akkor egy jobb világ épül. Hiszen a világ olyan, amilyenek mi vagyunk, a világ olyan, ahogy megoldjuk mi a problémáinkat, a kérdéseinket, a világ olyan, ahogy a jót megvalósítjuk. Tehát én azt hiszem, hogy 1989 a 20. század magyar történetének vagy történelmének egyik nagyon jelentős eseménye. Éppen tegnap este, amikor a befogadás napjának az estéjén egy kötetlenebb beszélgetés volt, akkor a német máltaiaknak a vezetője, aki nemrégen jött haza Cetinjéből, ahol a máltaiaknak, a védőasszonyának a ábrázolása, festménye található sajnos egy múzeumban, a Filermói Boldogasszonynak a képe, ez a máltaiaknak a védőasszonya. Ezt a képet a máltaiak a történelmük során végig hordozták magukkal, és ő mondta a következőt, hogy ma az a vélekedés, hogy a máltai rend történetében két olyan esemény volt, amely világtörténelmi volt, a világ történetét befolyásolta. Az egyik a lepantói csata, ahol a máltaiak, ugye Málta szigeténél legyőzték a török hajóhadat, és ezzel kezdődött a török birodalom gyengülése. Ez volt az első repedés ezen a hatalmas birodalmon. És a másik, az 1989-es magyarországi történet, amikor a magyarok határt nyitottak, aminek a következménye a berlini fal leomlása volt. Ez az esemény Európa történelmét mindenképpen meghatározza, és talán a világ történelmét is. Én kérdeztem tőle, most csak azért mondja ezt, mert éppen nekem mondja, hogy szépelegjünk egy kicsit. Azt mondja, nem. Ez ma általános vélekedés. Azért nem szabad azt sem elfelejteni, hogy ugye 2013-ban volt a máltai lovagrendnek a 900. évfordulója, amikor is egyházi rendként ismerte el II. Paszkál pápa. Rómában egy hatalmas ünnepség volt, több ezer máltai lovag vett részt a világ szinte minden országából, és ott a következőt nyilatkoztatták ki, háromnapos konferencia volt, aztán ünnepi Szent Mise a Szent Péter bazilikában, hogy a magyar-máltai szeretetszolgálat itt most mint egy összehasonlították a világ minden országában működő segélyszervezeteket, a máltai szeretetszolgálat a leghatékonyabb, a legsokoldalúbb, és a legtetrekészebb szervezete a máltaiaknak, vagyis első helyre tették. Ez nyilvánvalóan a 25 év történetének is valamiképpen az értékelése. Mondjuk, annyit hadd mondjak, ennek az volt a következménye, hogy a Szentatyát, 16. Benedek pápát én köszönthettem, kiválasztottak erre, hogy a lovagok nevében én mondjak köszönetet a Szentatyának. Tehát ez a magyar-máltai szeretett szolgálat 25 éves történetének az értékét jelenti. Tehát a 20. században én mindenképpen így látom, hogy két hatalmas magyar történelmi esemény volt, az egyik 1956, a másik 1989-56-ban a zsarnokság ellen lázadt fel ez a nemzet. 1989-ben pedig egy olyan humanitárius akciót indított el ebben az esetben a magyar-máltai szeretetszolgálat, amely akkor Európának a legnagyobb ilyen megmozdulása volt. Visszafele ne menjünk, mert 1920 az fájdalmas. Tehát ez a kettő, 1956 és 1989 igenis hatalmas tekintét és elismerést szerzett nekünk magyaroknak.
Van olyan sikeres Magyarország elmúlt 25 éve, a rendszerváltástól napjainkig, mint a máltaiak elmúlt 25 éve volt?
Jaj, ne kérje tőlem azt, hogy én a magyar kormányzatoknak a munkáját...
Az ország. Érezhetjük-e magunkat olyan sikeresnek?
Én azt gondolom, hogy a magyar nemzet egy sikeres nemzet. Tehát nem véletlen, hogy éppen a határnyitás 5. évfordulóján az akkori német nagykövet, akkor már nem nyugat-német, hanem az egész, az egyesített Németország nagykövete mondta, Otto Rabban von Heineken, hogy kérdésképpen fogalmazta meg a ünnepi beszédét, két mondatból állt, van-e, tudnak egy olyan nemzetet a világon, amely a nálánál nagyobbat, a nálánál gazdagabbat önzetlenül segített. Én ilyen nemzetet nem ismerek, ilyen egyedül a magyar, mert a magyaroknak van a legnagyobb szíve. Én azt gondolom, ha ezt elfogadjuk, akkor a legsikeresebb nemzetek között kell a magyarokat keresni, mert jól az ember csak a szívével lát. És bizony ez alatt, a 25 év alatt számtalan olyan találkozásról tudnék beszélni, amely mind-mind ezt erősítette, hogy a magyarok akkor, amikor a másik ember gondjáról, bajáról van szó, akkor egészen sajátosan viselkednek. Majdnem, hogy azt merném mondani, hogy talán egyedüliként, hogy képesek magukról megfeledkezni, és csak arra a másikra gondolni, aki bajban van, és ez valami mélységből jövő késztetés bennünk magyarokban. Hadd mondjam azt, hogy mintha mi magyarok a jót önmagáért tennénk szívesen. Oly sokszor megkérdezték, hogy magyarok nem akartak semmi honoráriumot, a magyarok nem vártak el semmi ellenszolgáltatást németektől, mindazért, amit 1989-ben tettek Antal József miniszterelnök úr, amikor ugye az első szabadon megválasztott miniszterelnök, amikor neki is feltették ezt a kérdést, akkor ő ezt magától értetődő feladatként értelmezte, értékelte. Valamiképpen a magyar lélek sajátosságát én ebben látom, mintha mi azt mondanánk, hogy a jótett jutalma önmagában van. Az, hogy az ember megteheti a jót, az azt jelenti, hogy az ember helytállt, és valójában ez az ember növekedését, az ember lelki gazdagodását, életben való teljes kiteljesedését szolgálja. Tehát valamiképpen én innen nézem ezt a kérdést, az, hogy különböző problémáink vannak, azt hiszem, hogy elsősorban a problémáink gazdasági jellegűek, szociális kérdésekkel kapcsolatosak, de ilyen problémája minden nemzetnek van, nem szabad ezt véleményem szerint eltúlozni, és az is nagy baj, ha valaki egy ország gondját, baját, örömét a szociális problémák megoldásához köti. Az élet az nem szociális, gazdasági kérdések megoldásának a függvénye. Nyilvánvalóan ezek nagyon fontosak, de az ember gazdagsága, az ember életének az értelme ettől független.
Akkor is érzi bennünk magyarokban a jót tenni akarást, amikor nem távoli, rokonszenves, szőke, kékszemű idegenekről van szó, mint amilyenek például a keletnémetek, hanem hazai, kevésbé rokonszenves emberekről, mondjuk a szegényeinkről?
Igen. Igen. Nyugodt lélekkel merem mondani, minden azon múlik, hogy hogyan indulunk el egymás felé. Tehát azt gondolom, hogy nekünk magunknak kell mindenek előtt a határainkat lebontani, az önzésünk határait, és eljutni oda, amiről már beszéltünk, hogy egymásért vagyunk, és én azt tapasztalom, ugye nagyon sok cigánytelepen dolgozunk, és azt látom, hogyha őszintén közeledünk ezekhez az emberekhez, akik talán a legsúlyosabb terheket, gondokat hordozzák, egyszerűen a létükből kifolyólag, és ha tapasztalják azt, hogy nyílt és őszinte a mi közeledésünk, akkor csodát lehet művelni. Persze, a csoda nem egyik napról a másikra történik ebben az esetben, az élet folyamat. És ugye ezek az emberek például, ha már a cigányokat említettem, olyan terheket hordoznak, olyan sebeik vannak, amelyek akár mondhatjuk azt, hogy évszázadok alatt rakódtak rájuk. Nyilván itt generációkban kell gondolkodni, de elindulni csak őszinte, egyértelmű lélekkel lehet, és ez csodákat művel.
Csinálják továbbra is a jelenlét programokat nagyon sok helyen az országban. Sikereik is vannak? Nem csak a napi küzdelmek?
Azt gondolom, hogy nem szabad letagadni a vereségeket sem. Hiszen az élet az nem sikerekről szól. Az élet küzdelem. És nyilvánvaló, amikor az ember meghirdeti ezt, hogy jelenlét, ez azt jelenti, hogy a helyszínen, az ember mindennapi környezetében találkozunk egymással. Hiszen csak ott lehet megtapasztalni, hogy mire van annak a másik embernek szüksége? Mi az, ami kínozza és gyötri azt a másik embert? Nem is biztos, hogy ő ki tudja mondani. Ezt észre kell venni. Nekünk kell sokkal találékonyabbnak lenni, és sokkal bátrabbnak lenni, talán mondhatom ezt, ha azt akarjuk, hogy embereknek a körülményei megváltozzanak, és közben ők maguk is. Tehát itt vereségeink vannak. Természetszerűen, és ez mind abba a sorozatba illeszthető bele, hogy itt generációs problémák vannak, illetve generációkon áttartó problémák vannak, és reménykedni kell abban, hogy ha elindulunk, akkor jó végre jutunk.
Nem adják föl, nem adhatják föl, nem vonulnak le a terepről.
Nem. Nem lehet. Nem lehet, mert az ember akkor az életet adja fel. Az az ember, aki a világra született, tudomásul kell, hogy vegye, hogy minden ember a testvére. Ha pedig minden ember a testvérünk, akkor pontosan itt a keletnémetekkel kapcsolatosan ünneplés alkalmából is ugye a befogadást említjük. Ha eljutunk lélekben odáig, hogy a másik ember a testvérünk, akkor nincs más válasz. Ez az egyetlen válasz. A befogadásnak nincs alternatívája. Vagy ez, vagy nem veszünk részt az élet történéseiben. Egy önzésbe, egy magányba vonulunk, és élet ellenesek leszünk.
Kell valami más módon hozzáfogni ahhoz, hogy nemzetet tudjunk alkotni? Amikor mi meg is speciális helyzetben vagyunk, mert az államunk az kisebb, mint a nemzetünk, mert hogy rengeteg helyen élnek még magyarok. Ez valami más érzéssel kell, hogy eltöltsön bennünk?
Igen. Én ezt egyre jobban látom, hogy vagy nemzetben gondolkodunk, vagy elvétjük az életet. Hiszen mit jelent? Ha nekem a nemzet fontos, akkor ez azt jelenti, hogy ennek a nemzetnek az értékeiért felelős vagyok. Akkor ez azt jelenti, hogy ennek a nemzetnek a tagjaként ezek az értékek rám bizattak, és ennek a nemzetnek a tagjaként ezeket az értékeket nekem magamnak is valósítani kell, gyarapítani kell a nemzet erkölcsi tőkéjét. Miért fontos a nemzet? A nemzet közösség. A nemzet azt jelenti, hogy az ember egy kincsnek a birtokában van. Annak a kincsnek a birtokában, amit az eleink, az őseink összegyűjtöttek. Ugye az a világ, amelyben élünk, mintha irtozna attól, hogy a nemzet szót használja, a nációt használja, mintha ez valami szitok szó lenne, és sokkal inkább ajánlgatják a haza szót, a pátria szót. Legyen, ha pátriát mondunk, akkor ne felejtsük el ebben a szóban meg a pátrész, az atyák vannak, az atyák pedig azok, akik a kincseket összegyűjtötték, akik ránk hagyták a kincseket, és nekünk ezt el kell fogadni, ezeket meg kell őrizni, és ezeket nekünk úgy kell továbbvinni, hogy közben mi újabbakkal gyarapítsuk a nemzetet. Tehát a nemzetben gondolkodó ember a közösségi ember.
A közösség alapelve, ha ez egyik, ha jól emlékszem arra, amit mondott, az a befogadás. Igen. A nemzet is befogad mindenkit, aki hozzátartozónak akarja érezni magát, vagy úgy érzi? Ez hogy működik?
Hát nyilvánvaló, hogy a befogadás az egyetlen, és nincs alternatívája. De sajnos nem szabad azt elfelejteni, hogy mi most, mint nemzet, meggyengültünk. Én szívem szerint nem is nagyon beszélek kis Magyarországról, csonka Magyarországról, ahogy szokták ezt mondani. Én a Kárpát-medencéről beszélek szívesen, mert ugye mi most nagyon nagy gondokkal küzdünk. Egyszerűen azért, mert mint nemzet meggyengültünk. Nagyon messzire vezetne, ha erről mélységében beszélnénk, hogy miért jutottunk ide, hogy nagy Magyarország darabjaira hullott. Egy biztos, hogy ma a nemzet befogadó képessége meggyengült. Egy befogadó nemzet akkor mondható erősnek, ha képes integrálni azokat, akik megjelennek, akiken segíteni kell, vagy akik a mi nemzettestünkben szeretnének élni. Ha a múltunkat tekintjük, akkor bizony azt látjuk örömmel, hogy a múltunkban, ugye Szent Istvánnak az örökségére is gondoljunk, de nem kell olyan messzire menni, gondoljunk a török utáni időkre, akkor valószínű, hogy a nemzet tudatunk, a nemzet gondolata a sokkal, de sokkal fontosabb volt, meghatározó volt, mint most. És akkor mindazokat, akiket ide betelepítettek, hiszen elfogyott a magyarsága a török uralom alatt, ezek az emberek magyarrá lettek, és nem erőszakos módon, hanem ezek az emberek büszkék voltak arra, hogy ehhez a nemzethez tartoznak. Valószínű olyan értékeket tudott nekik ez a nemzet felmutatni, amely értékeket maguk számára is fontosnak és gazdagítónak tartottak. Tehát akkor, amikor a befogadást emlegetjük, akkor azért ez sem szabad elfelejteni. Egy biztos, ma gyengébbek vagyunk, és óvatosnak kell a befogadással is kapcsolatosan nyilatkozni. Az más, hogy akik a nemzet testhez tartoznak, azokkal kapcsolatosan ezt az élményt, ezt az értéket érvényre kell juttatni. Tehát egy nemzetnek vagyunk a tagjai.
Köszönöm szépen a beszélgetést, felvételről hallották, vendégünk a Magyar Máltai Szeretetszolgálat alapító elnöke Kozma Imre volt.